Köszöntjük a hallgatókat! Azzal bizonyára a befektetők is tisztában vannak, hogy nagyon jó éveken van túl a budapesti értéktőzsde, legalábbis a részvényindexek szárnyalnak, bizonyos megingások után, amik leginkább a COVID időszakhoz kötődtek, azért azt lehet látni, hogy a vezető részvények új történelmi csúcsra kerültek, de hogyan éli meg ezt a budapesti értéktőzsde, és milyen munka van a kiemelkedő eredmények hátterében? A nap vendége a stúdióban Vég Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
Szia Robi, köszönöm szépen a meghívást, és hát nagyon örömmel beszélgetek ezekről a közelmúltbeli eseményekről, vagy akár egy kicsit hosszabb visszatekintést is tudunk csinálni.
Talán a részvénypiac az, ami leginkább fókuszban van, hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor mi az, amit mindenképpen érdemes kiemelni, az indexek, az értékeltség a befektetők kapcsán?
Igen, tehát ugye a közelmúltat azt uralták a híreket, azt hiszem a részvénypiaci indexünknek a teljesítménye. A BUX index az 2024-ben közel 31%-ot emelkedett, és ugye amit itt el szoktuk mondani, hogy ez különösen akkor izgalmas, hogyha 23-as teljesítményt is hozzávesszük, hogy a két év 23 és 24 együttesen több mint 80%-os emelkedés produkált a BUX indexben. És hát ilyenkor több kérdés felmerül. Egyrészt az, hogy ez vajon csak néhány kiemelkedően nagy papírnak a jó teljesítményét tükrözi-e, vagy pedig itt egy szélesebb kibocsátói kört érintő jó időszakról beszélünk. Úgyhogy itt szerintem a legegyszerűbb, hogy ha ránézzünk a BUX index alatti indexünkre, ami a kis és közepes papírokat tömöríti, ez a BUMIX index, és azt látjuk, hogy felül teljesítette a kis és közepes indexünk a fő indexet. 23 és 24-es együttes teljesítmény a BUMIX indexnek az 90% fölött van. Tehát azt lehet mondani nyugodtan, hogy itt nem csak a legnagyobb papírjaink, és nem csak a BUX index, hanem egy egészen széles köre a béten jegyzett részvényeknek az kiemelkedően jól teljesít az elmúlt két évben. Egy ilyen komoly emelkedés után azért fölmerül az emberben a kérdés, hogy esetleg nem mutatnak-e bizonyos értékeltségi mutatók már túlértékeltséget. Itt ugye a legegyszerűbb, de ebben legáltalánosabban használt mutató ugye a price to earning ratio, PE ratio, ami az adott árfolyamokat hasonlítja a jövőben várhatóan megtermelt profithoz, és ebben a tekintetben a BUX index az 24 végén olyan 6,2 tizedszeres PE rátát mutatott, vagy azon forgott, ami mind a BUX-nak a visszatekintő átlagos rátájához képest még alatta volt, mind pedig akár itt a régiós, vagy más feltörekvő piaci indexek hasonló értékeltség mutatójához képest egy diszkontot mutatott még mindig, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a nagyon komoly emelkedést le tudták követni, vagy még felül is tudták teljesíteni a tőzsdén jegyzett papíroknak a profitabilitásán bekövetkezett pozitív változások. A gazdasági sajtót, aki követi, folyamatosan arról olvas, hogy micsoda válság, kihívás éri a gazdaságot és a vállalatokat. Úgy tűnik, hogy a tőzsdén lévő vállalatok nagyon jó formában vannak, jól tudnak alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, és ezáltal képesek voltak javítani a saját teljesítményüket, és ebből kifolyólag az árfolyam emelkedés ellenére is továbbra is az árazási értékeltség mutatók még mindig a világ egyik legolcsóbb indexének mutatják a BUX indexet ugye a 24-es adatok alapján.
Ez tehát a jelen, de milyen mérföldköveket emelnél ki a múltból? Mi az, amiről érdemes mindenképpen beszélnünk?
Maradjunk még kicsit talán a részvénypiacnál. 2016-ban hirdetett egy új stratégiát a Budapesti Értéktőzsde. Akkor a legfontosabb megfogalmazott cél az az volt, hogy minél több magyar társaság jó minőségű, nagy növekedési tervekkel rendelkező közepes vállalat, vagy akár nagy vállalat jelenjen meg a tőzsdén. Ugye számos folyamat indult akkor el, ami elvezetett oda, hogy ma már egy olyan szolgáltatási értékláncsal bír a Budapesti Értéktőzsde, illetve a tőzsde körül egy olyan tanácsadói ökoszisztéma épült föl, ami áll bankokból, befektetési szolgáltatókból, jogi tanácsadókból, kijelölt tanácsadókból és kommunikációs szakemberekből, akik mind-mind tudják segíteni azokat a magyar középvállalatokat, akik a növekedésüket tőkepiac által felszeretnék gyorsítani. Úgyhogy itt megnézzük a számokat, akkor megint csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon impresszív dolgokat látunk. 2016-ban az év elején a részvénypiacnak a kapitalizáció az 6600 milliárd forint volt, ami nem egy kis szám, és ez közel meg háromszorozódott 2024 végére. Tulajdonképpen az egész részvénypiacunknak a mérete az háromszorosára nőtt ez alatt, az időszak alatt. Ezt felbontottuk komponensekre. A növekménynek egy jelentős része az abból fakad, hogy új társaságok jelentek meg a tőzsdén, és a bent lévők pedig tőkeemelések révén és a terjeszkedésük révén új részvényeket vezetett be. Összességében ugye volt 108 tőkeemelési tranzakciónk, és 38 darab új társaság jelent meg teljesen új részvénykibocsátóként a tőzsdén. És mind a már bent lévő társaságok, mind pedig ugye ezek az újak is, aztán az árfolyam emelkedések miatt ugye föl is értékelődtek, tehát tulajdonképpen ebből a hármasból a már induló 6000 milliárd, aztán ez a közel 3000 új részvénybevezetés, vagy a 38 új társaság, vagy a bent lévők tőkeemelése miatt, és a maradék 8000 milliárd pedig ugye felértékelődésből, tehát így érkeztünk meg 24 végére egy közel 18000 milliárdos kapitalizációhoz, ami aztán az idén év január-februárra tovább tudott növekedni. 2015 év végén összesen volt 44 darab részvénytársaság a tőzsdén jegyezve, tehát hogy így nézzük, 38 új társaságnak a megjelenése, az a magyar piac fejlettségéhez és méretéhez képest nem is tűnik egy rossz eredménynek. Ebben nincsen benne több olyan fontos bevezetés, ami nem egy klasszikus listingként, vagy klasszikus bevezetésként ment végbe, hanem nevezhetjük ezeket reverse takeovereknek is, amikor egy már a tőzsdén lévő társaságot, ami jellemzően ezekben az esetekben kvázi már üres társaság volt, vagy nagyon kicsi tevékenységet folytatott, fölvásároltak olyan társaságok, akik a tőzsdére akartak jönni, de ezt a módját választották a tőzsdén megjelenésnek. Tehát darabszámban ezek nincsenek benne, tehát ez nyilván ezt a 38-as számot ez tovább növeli, és az sincsen benne, amikor egy tőzsdei vállalat növekszik, konszolidálja a saját iparágát, vagy esetleg nemzetközileg terjeszkedik, és ennek a folyamatnak a részeként magába olvaszt más társaságokat. Tehát elég csak pár esetre gondolni. Például az Auto Wallis az elmúlt 5 évben, mióta gyakorlatilag ebben a formában tőzsdén van, ők egyébként pont egy reverse takeover-re jelentek meg a piacon, több mint 5 év alatt több mint 10 társaságot vásároltak föl, de nézhetjük a 4iG esetét is, akik szintén az elmúlt 5 évben több mint 20 társaságot vásároltak föl, és olvasztottak be a holdingba, a csoportba. Tehát ha így nézzük egyesével, akkor ez valójában nem 38 társaságnak a gazdasági tevékenységének a megjelenését jelenti a tőzsdén, hanem ennek a sokszorosa, ez valószínűleg jóval 100 fölött jár, hogyha így nézzük. És hát ugye a 38. tőzsdén megjelenés azt azért csak kiemelném, mert ugye az a Granite Banknak az IPO-ja volt tavaly év végén, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb olyan tőzsdei bevezetése volt, amely során ugye egy nyilvános tőkeemelés is, egy klasszikus IPO valósult meg, és azt gondolom, hogy ez is egy fontos mérföldkő volt a részvénypiacunknak a fejlődése tekintetében.
Pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy mennyire dominálják a blue chipek egyébként ezt a teljesítményt. Az, hogy rengeteg új bevezetés történt, nagyon fontos, és hát tudjuk azt, hogy megjelent azért a budapesti értéktőzsdének egy újabb szegmense is, az Xtend piac, de közkészhányatban, likviditásban kik azok, akik így várhatóan a jövőben majd felnőhetnek.
Én szerintem abból a szempontból, hogy vannak-e érdekes befektetési lehetőségek, jó dinamikus vállalatok és befektetési sztorik a tőzsdén, akkor azt gondolom, hogy abszolút nagyon-nagyon szépen színesedett és nőtt a termékkínálatunk a részvénypiacot tekintve. Ebből a 38 új bevezetésből egyébként 14 volt a főpiacunkra, a szabályozott piacra, és 24 pedig az Xtend piacra, tehát látszik, hogy ez a nyitás, ez elég domináns és markáns volt, hogy te is mondtad, itt azért nagyobb számban vannak a blue chipjeinkhez képest mindenképp egy teljesen más, kisebb méretkategóriában mozgó cégek. De ahogy itt sok jó példa mutatja, az a cég, amelyik tőzsdére jön, az nem véletlenül jön a tőzsdére, azért jön a tőzsdére, mert itt szeretne egy dinamikus növekedést végrehajtani, és hát bizony nem egy, nem két olyan társaságunk van, akár az Xtenden, akik már fölléptek például a főpiacra, vagy akár akik eleve a főpiacunkra jöttek, de meg sokszorozták a cégnek a méretét, pont azáltal, hogy elindítottak esetleg egy akvizíciós folyamatot, konszolidálják a saját iparágukat, terjeszkednek ez egyik iparágból, egy kapcsolódó szegmensbe is kiterjesztik a tevékenységüket. Tehát ilyen tekintetben mindenképpen nagyon-nagyon jót tesz a piacnak, hogy sokkal színesebb a sztoriknak a kínálata, ha így nézzük a szektorok, amelyeket lefed a budapesti értéktőzsde. Ha onnan nézzük, hogy koncentrált piac volt ugye mindig is a BÉT, a legnagyobb blue chipek adják és adták a piaci kapitalizációnak és a tőzsdei forgalomnak is egy nagyon jelentős részét. Ha így nézzük, akkor ez alapvetően nem változott meg. Vannak évek, amikor ez a koncentráció kicsit csökken, valamikor ez ugyanúgy visszaáll egy klasszikus arányjá, de hát azt lehet mondani, hogy igazából az egész világ egy picit ebbe az irányba ment. Ha megnézzük még az amerikai piacot is, ott is a hét legnagyobb, a csodálatos hetes, az gyakorlatilag már majdnem olyan szinten koncentrálja az USA tőkepiacát, mint amit a magyar piacon is látunk. Egyszerűen azzal, mi történik a legnagyobb cégekkel, mindenki akar foglalkozni, és mindenkit érdekelnek. Kisebb méretekben a magyar piacon is tulajdonképpen ez van. A legnagyobb magyar tőzsdei cégeink, a blue chipeink, azok nagyon sikeres időszakon vannak túl, és a saját stratégiák végrehajtásában sikeresek voltak, tudták növelni a profitabilitásukat. Nem csak a piac egészen nőtt, hanem ők maguk is nőttek, úgyhogy ez a dominanciája a blue chipeinek forgalomban és kapitalizációban továbbra is megvan. De megvan most már az a széles kör, akik elindultak azon az úton, amin ezek a cégek 30 évvel ezelőtt indultak el, ugye néhány hónappal ezelőtt még 2024-ben volt a 30 éves jubileuma a Richter kereskedés indulásának, és hát idén lesz a szintén 30 éves jubileuma a MOL és az OTP kereskedésnek a megindulásának, tehát azért ők nem tegnap kezdték ezt a műfajt, hogy a tőzsdén hogyan lehet növekedni.
Hogyha hozzám közel álló dolgokat kell említeni a BÉT életéből, az egyik személyes kedvencem a BÉT 50 klub, illetve az a kiadvány, amit most már azért hosszú ideje, talán éppen 2016-tól kezdve visztek. A másik pedig az az edukációs vonal egyébként, amit a tőzsde képvisel. Ennek is számos aspektusa van, a mentorprogramtól kezdve külföldi tőzsdékkel, szakmai szervezetekkel történő együttműködés. Ha erre is ki tudunk térni, akkor azt megköszönöm.
A BÉT 50 az egy fontos ökoszisztéma fejlesztő építő kezdeményezése volt a BÉT-nek, ami 2016-ban indult. Ebben már 450 hazai sikeres középvállalat szerepelt, és azt elárulom, hogy idén is tervezzük ezt a kiadványt elkészíteni, tehát idén ősszel az 500. BÉT 50-es cég is be fog mutatkozni. Mi ezzel a kezdeményezéssel, és tulajdonképpen az egész tőkepiaci finanszírozási lehetőséggel elsősorban a hazai tulajdonú vállalatokat célozzuk meg. Tehát 500 cég ebből a körből az egy kiemelkedően erős üzleti közösséget jelent. Egyébként a tőzsdén, a tőzsde környékén körülbelül 600 cég van, akit mi rendszeresen megszólítunk és meghívunk különböző eseményeinkre. Vannak szűkebb körű workshopok, nagyobb előadások, konferenciák, tehát ebben a 450 már a BÉT 50-ben szereplő cég benne van, és körülbelül még 150 egyéb cég, akik még nem szerepeltek esetleg a BÉT 50-ben, de körülbelül ez a 600 nagyon erős középvállalati kör van a BÉT körül. Tehát tulajdonképpen az egész 16-ban intott stratégiai időszaknak a célja az volt, hogy a tőzsde és a tőkepiaci finanszírozás ismertségét az egy új szintre emeljük a hazai tulajdonú vállalatok körében. Azt lehet mondani, hogy ennek a eszköze az ez a ökoszisztéma építés, ami benne van a BÉT 50 kiadvány, benne van az elitképzés, ugye 17-től működünk együtt Európa legsikeresebb vállalatfejlesztő programjával, ami nem csak egy tőkepiaci fókuszú, hanem alapvetően egy nemzetközi vállalatfejlesztési program. Ebbe közel 60 cég vett részt a BÉT közreműködésével, és hát vannak a mentorprogramunknak a különböző workshopjai, előadásai, konferenciai, amit már említettem, és ennek nagyon-nagyon szerves része a partneri körünk, tehát ezt sosem a BÉT egyedül csinálja, hanem itt mindig együttműködünk olyan szakértőkkel, akik egyébként is természetes módon egy tőkepiaci forrásbevonás vagy egy tőzsdei megjelenést azt mindig kell, hogy a tanácsadók segítsék, és ennek a vége az, hogy ott vannak a platformok, ahol ezek az értékpapírok megjelennek, ugye az Xtend piacunk, amit már említettél, a középvállalati részvénypiac, a főpiac, és hát ahogy ha majd beszélünk kötvényekről is, akkor ugye ott lesz az Xbond piac is, és talán még itt, amit kiemelnék ugye a partnerek kapcsán, ez a 24-es évnek az egyik újdonsága volt, hogy aláírtunk együttműködési megállapodást 5 kereskedelmi bankkal, és a kamarákkal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, és ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy még célzottabban meg tudjunk szólítani hazai vállalatokat, akár akik már benn vannak ebbe a 600-as vállalati körben, de most szeretnék konkrét lépéseket megtenni a piac felé, akár pedig, hogy még szélesebb kör felé elvigyük a tőzsdével, tőkepiacsal kapcsolatos tudást és ismereteket és a mentorprogram lehetőségét, hogy a részben a banki ügyfélkörben, a bankokkal közösen azonosítva és elvinni hozzájuk a tudást, tapasztalatot, vagy a kamaráknak a hálózatában, ami szintén azt hiszem, hogy Magyarország egyik legerősebb vállalati közössége, és a kamarai vezetés nagyon elkötelezett, hogy ezt közösen meg tudjuk valósítani.
Szóba is hoztad, és hogyha figyelemmel követjük a budapesti értéktőzsdének a honlapját, akkor azért látszik, hogy olyan társaságok is tesznek fel rendszeres publikációkat, akik nem tagjai egyelőre kibocsátóként a részvénypiacnak, viszont például vállalati kötvényekkel jelen vannak. Hogyan fejlődött az elmúlt években a piac?
Kötvények vannak a főpiacunkon is, meg vannak az új platformunkon, ami ugye már nem annyira új, hiszen 19-ben hoztuk létre, az X-Bond piacunkon. A vállalati kötvényeket, ha kifejezetten először nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy itt megint egy nagyon komoly növekedés volt. Hétszereződésről beszélünk, tehát 16 óta meg hétszereződött a vállalati kötvényeknek az értéke a béten. Itt persze lehet azt mondani, hogy hát igen, a bázist jól kell megválasztani, és valóban fejletlen volt még 16-ban Magyarországon a vállalati kötvénypiac. Hogyha így nézzük, akkor volt honnan fejlődni. Alapvetően itt három részszegmense van a vállalati kötvénypiacnak. Vannak a kifejezetten banki kötvények, itt kereskedelmi bankok is finanszírozzák magukat tőkepiacon keresztül, és vannak a állami hátterű fejlesztési bankok, akik pedig a gazdaságfejlesztési tevékenységüknek a forrás oldalát tőkepiacon keresztül teremtik meg kötvénykibocsátásokkal, és hát ugye itt a sok válság miatt sok gazdaságfejlesztési programra volt szükség az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon jelentősen nőtt mind a kereskedelmi bankok, mind pedig a állami hátterű fejlesztési bankoknak a kötvényállománya, ami a tőzsdén forog. Aztán ott van a jelzáloglevélpiac, ami pedig alapvetően a lakosságnak a jelzálog kitelezését hivatott finanszírozni megint csak tőkepiaci ágon jelzálog kötvényeken keresztül. Ugye ez is párhuzamosan azzal, ahogy a lakosságnak a jelzálog kitelezése és annak a dinamikaja változik, a jelzáloglevél piac is felpörgött az elmúlt időszakban, illetve most már az elmúlt 10 évről, hogyha beszélünk. És ott van az X-bond kötvényeknek a piaca, ami talán az egyik legizgalmasabb része, hiszen ez gyakorlatilag egy nem létező piac volt 2019-ig. 2019-ben jelentette be a Magyar Nemzeti Bank a növekedési kötvényprogramját, és tulajdonképpen amikor 20-ban kitört a COVID, meg aztán jött utána az összes többi energiaválság, a háború kapcsán, stb., akkor ugye nagyon jól jött, hogy van egy olyan kezdeményezés, amivel olyan magyar vállalatokat, akik egyébként növekedni szeretnének, és ezt tőkepiaci finanszírozást szeretnének igénybe venni a kötvénypiacon keresztül, volt egy program, volt egy tőzsdei platform, az X-Bond piac, és itt közel 100 magyar vállalat, illetve néhány külföldi hátterű, de szintén magyar vállalat is megjelent kötvényekkel, és gyakorlatilag ezáltal számosságában egy új szintre helyezte a magyar vállalati kötvénypiacot. Ezeknek a vállalatoknak kellett nemzetközi hitelminősítést is szerezniük, és azt folyamatosan fenn is kell tartani. Tehát a tőkepiachoz való hozzáállása ezeknek a vállalatoknak azáltal ugye egy nyilvánosan kibocsátott kötvénynek a kibocsátóival váltak, és ezt az X-Bond platformon jegyzik. Gyakorlatilag ők már karnyújtásnyira vannak akár a részvénypiaci finanszírozástól is, hiszen a vállalat az 100%-ban fel van készülve a transzparens működésre, hiszen csinálja, fel van készülve a befektetők igényeire, hiszen egyrészt a kötvényét lejegyezték a befektetők, másrészt pedig ugye a hitelminősítő folyamatosan ugyanazokat a jellegű kérdéseket teszi föl neki, amikor felülvizsgálja a hitelminősítést, mint amit egyébként egy tőkepiaci befektető is fontosnak tart, sőt még lehet, hogy a hitelminősítő ilyen tekintetben még szigorúbb is, és még többet kérdez, mint egyébként egy normál tőzsdén lévő vállalattól a befektetők kérdeznének. Úgyhogy összességében a vállalati kötvénypiac az teljesen más szintre emelkedett, és hát az állampapíroknak az állománya is megduplázódott, ami a tőzsdén jegyzett. Ugye itt egyrészt nőtt az állománya a forint kötvényeknek, másrészt pedig most már nem csak forint, hanem devizás kötvények is benn vannak a tőzsdén.
Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a napvendége műsorunk. További érdekes témák kerülnek szóba Vég Rihárddal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával.